Kegyelmed, Uram, betölti a földet. A te törvényeidre taníts meg engem. Teljes szívvel esedezem orcád előtt. Könyörülj rajtam igéd szerint. Meggondoltam utaimat, a te bizonyságaidhoz térítettem lábaimat. Akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Szárnyak elnek, mint a sas. Futnak, és nem lankadnak el. Járnak, és nem fáradnak el. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Gondoljunk méltatlanságunkra, Isten színe előtt, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igédtől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Könyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Urunk, adj nekünk bűnbocsánatot és békességet, hogy megtisztuljunk a bűntől, és benned bízó szívvel szolgáljunk téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra kiért oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk Efezusiakhoz írt levél 6. fejezet 10. versétől a 17-ig. Hát az Efezusi levél 6. fejezetéből olvasom a 10. verstől következőképpen. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Ámen. Áldjuk és magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnöknek bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 187-es számú éneknek az eléneklésével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt írva találjuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 13. versben, a következőképpen. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Az Úrtól tanult imádságnak az egyik része volt ez a felolvasott igeszakasz, ami egy és kötőszóval kapcsolódik az előtte elmondottakhoz. Talán éppen ez az a rész, amit nem is nagyon szoktunk meggondolni, amikor elmondunk, vagy amivel egy kicsit kevesebbet foglalkozunk, mint a többivel. Ezért jó most egy kicsit átgondolni ezt is, hogy vajon mit tartalmazhat ez a kérés is. Miért tartotta Jézus annyira fontosnak, hogy beleszőtte abba az imádságba, amivel tanítani próbált bennünket? Miután bocsánatot kértünk a bűneinkért, és megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek is, a jövő felé kell tekintenünk. A bűn rendezésével még nem ért véget minden, hanem a jövő következik. Hogy többé nem szeretném a bűnt cselekedni, hanem Isten akaratát, és ellent akarok állni a kísértésnek. De tudom, hogy önmagamban ehhez gyenge vagyok, és ezért kérem Istent, hogy segítsen nekem. Először talán nézzük meg, hogy mit is jelent ez a szó, hogy kísérteni. Kísérteni azt jelenti, hogy valaki valamivel újra és újra próbálkozik. Nem hagy békén, újra oda megy, újra megpróbálja, újra felajánlja, gyötör. De sosem az Úr az, aki kísért minket, hanem a sátán, aki bűnre akar csábítani bennünket, és el szeretne távolítani Istentől. A bűnbeesésnek a folyamatát és ebben a kísértésnek a szerepét olyan frappánsan megfogalmazza Jakab, így ír. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamba bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Tehát a bűnre csábító kívánság megfoganása előtt kell megállnia annak, aki nem szeretne bűnt elkövetni. Sokszor használtuk már ezt a példát is, hogy senki nem akadályozhatja azt meg, hogy a feje felett elrepüljön egy madár, de azt, hogy a fején az fészket rakjon, azt már igen. A heidelbergi Káti így fogalmaz erről a 127. kérdés feleletben. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, azaz, mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. A Káti azt mondja, hogy a kísértés gyökere, a mi halálos ellenségeink, és itt három dolgot sorol fel, az ördög, a világ és mi saját magunk. Luther így ír. Kísértésbe nem vinni már most azt jelenti, hogy Isten erőt és kitartást ad az ellenállásra, de magát a kísértést nem szünteti meg és nem távolítja el. Mert a kísértést vagy az ingerlést senki el nem kerülheti, mivel a testben élünk, és az ördög megkörnyékez. Akarva, nem akarva, el kell szenvednünk a kísértést, sőt, gázolnunk kell benne. Itt azonban azért fohászkodunk, hogy bele ne essünk, és el ne merüljünk benne. Mi keresztjének legyünk azért készen, s gondoljuk meg naponként, hogy szünet nélkül ki leszünk téve a kísértésnek. Nehogy bárki is annyira bátorságosan és gondtalanul viselkedjék, mintha az ördög messze lenne. Inkább várjuk a támadását minden oldalról, és szegüljünk ellene. Mert olyan ellenség az, amelyik soha nem tágít, soha ki nem fárad, s ha az egyik kísértés megszűnt, nyomban jön a másik. Azért nem lehet fontosabb feladatunk a Földön, mint szünet nélkül fohászkodni ez ellen a fő-fő ellenség ellen. Mert ha Isten meg nem tartana bennünket, nem lehetnénk tőle biztonságban, egy óráig sem. Említettem az imént, hogy három dolgot sorolt fel, mint a mi halálos ellenségeink is, amelyek kísértésbe visznek minket, az ördög, a világ és mi saját magunk. Nézzük meg most ezt a hármat így külön-külön egyenként is, hogy vajon mit is jelenthetnek a számunkra. Én először a saját magunkat sorolnám, mert talán ez az, ami a legalulról indul. Megfogott Cseri Kálmának az a gondolata, hogy a keresztény életét egy háborúban lévő várhoz hasonlította, amelyben sajnos van egy áruló, aki együtt működik az ellenséggel, ez pedig a mi óemberünk, régi természetünk, régi énünk, akit a testünk kívánságai uralnak és vezetnek. Azzal, hogy Istennek megváltott gyermekei lettünk, az óember az nem tűnt el. Csak kisebbé lett, és megjelent bennünk az isteni természet és az új teremtés, az új ember, akit pedig az Úr szent lelke vezet. És ezek harcolnak egymással, ahogyan Pál is megfogalmazta. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Jakab gondolatát olvastam az imént, hogy mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A testünknek vannak természetes kívánságai is, mint például az evés, az ivás, az alvás, a szórakozás, az élvezet. De Isten vezetése nélkül nem tudjuk, hogy mennyi az elég, és mennyi a megfelelő számunkra ezekből a testi szükségletekből. A kísértőnek pontosan az a célja, hogy vágyat ébresszen bennünk, hogy minél több testi igényünk legyen, és idekössünk bennünket testünkön keresztül is ehhez a világhoz, a fizikai dolgokhoz. Azt szeretné, ha az óemberünket, a testünket folyamatosan táplálnánk, az új emberünkkel, a lelkünkkel pedig egyáltalán nem törődnénk. Gondoljunk Jézusnak a megkísértésére. Nem azt mondta, hogy az embernek nincs szüksége kenyérre, az olyan dolgokra, amelyek a testihez szükségesek, hanem azt, hogy nem csak földi kenyérre van szüksége, hanem mennyei eledelre is, amely nem csak a testét, hanem a lelkét táplálja. Hallottam egyszer egy példát, ami ezt szemléltetheti. Két kutyánk van, egy fekete és egy fehér. Legyen itt most a fekete az óember, a fehér pedig az új. És amelyiket etetjük ezek közül, az lesz az erősebb, és az lesz a domináns. Az az érdekes azonban ezekkel a kutyákkal, hogy minél jobban etetjük őket, annál éhesebbé válnak. Így van ez a keresztény embernél is. Ha a testünket szolgáljuk ki, akkor nem elégszünk meg sohasem, mert mindig több és több kell. Ha a lelkünket gondozzuk, akkor Istent egyre jobban megismerve, ővele szeretnénk egyre több időt tölteni, egyre többször együtt lenni vele imádságban, egyre többet járni a gyülekezetbe, a hívő testvérek közé. De hogyan vehetjük részre ezeket a kísértéseket a mi életünkben? Szerintem a legegyszerűbb dolgokban is. Mindenben, ami a testünk túlzott jólétére vagy kényelmére irányul. Például a legtöbbünkre jellemző, hogy a szükségesnél többet eszünk és kevesebbet mozgunk. Vagy sokszor kétszer annyit vásárolunk, mint amennyire szükségünk lenne. Mert van már három szoknya, de hát ez a negyedik is olyan jól áll, már csak megvesszük ezt is. Vagy például, ha csak abba belegondolunk, hogy mennyi időt fordítunk a testünknek a kiszolgálására, és mennyit a lelkünknek a táplálására. És a legnagyobb probléma talán már ott jelentkezik, amikor ezekre a testi dolgokra már lecseréljük a lelkit. Például alvásra az imádságot. Sok időt igénylő, nagyon finom vasárnapi ebédre az Isten tiszteletet. Vagy wellness hétre a csendes hetet. Az ellenkező véglet sem helyes azonban, amikor az ember úgy gondolja, hogy a testét folyamatosan sanyargatnia kell, és csak a lelkével kell foglalkoznia. Az Úr eligazít bennünket ebben a dologban is. Szerinte a testünket gondoznunk kell, és nem kényeztetnünk. Pál így ír. A testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Én hiszem, hogy Isten tud abban is bölcsességet adni nekünk, hogy egyensúlyba kerülhessen ez a dolog a mi életünkben is, ne uralkodjon rajtunk a saját testünk, az óemberünk és a fizikai dolgok. Akinek csak a régi természete van, annak az életében a kísértésből általában bűn is lesz. Akiben azonban él Krisztus a hitáltal, az tud nemet mondani a kísértésre. Tud arra nemet mondani, hogy az életét a testi dolgokhoz kösse. És tudja engedni Istent, hogy táplálhassa a benne élő új embert. Az erős ellenség elől pedig a még erősebb atyához menekül, és őt kéri, hogy ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az ördög azonban tudja, hogy nem csak a testünkkel kapcsolatban vannak kívánságaink, hanem ami ezen felül van, ami személyiségünknek, az értelmünknek, érzelmünknek, akaratunknak, ennek az összességnek is. És itt következik el talán a második terület, a saját magunk után a világ, ami szintén kísért bennünket. A sátán a világon keresztül ezt a személyiséget szeretné elfordítani, elcsábítani az Istentől. Az a célja, hogy jobban szeressük a világot, mint Istent. És erre figyelmeztet bennünket János. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Amikor az ember a testi kívánságait nagyjából kielégítette, akkor újabb csábítás jelentkezik. Az egyik ilyen a hatalomvágy. Hogy én irányíthassak, én mondjam meg, hogy mit és hogyan mindenkitől függetlenül. És a másik a dicsőségvágy. Hogy engem dicsérjen és éltessen mindenki, ismerjenek el. Ezek a kísértések olyan keményen hangzanak, hogy szerintem sokan úgy gondolják, hogy hát engem ez biztosan nem érint. De az egyik csendes héten értettem meg, hogy a kísértéseket nem lehet úgy csoportosítani, hogy vannak rám veszélyes, meg rám nem veszélyes kísértések. Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy ezt a bűnt el tudom követni, emezt meg nem. Az előadó egyik mondata engem nagyon szíven talált, és azóta is sokszor eszémbe jutott, hogy minden bűnre képes volnál. Nincs olyan, amire nem. Tehát olyan kísértés sincs, ami én rám ne lenne veszélyes. És ha valaki mégis úgy gondolja, akkor könnyen megszégyenülhet, és elhangozhat az ő ajkáról, hogy sohasem gondoltam volna, hogy még én erre is képes vagyok. Pedig így van. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nézzük meg talán akkor ezt az első kísértést, a hatalomvágynak a kísértését. Ez volt az, ez a függetlenedésnek a vágya, ami az Istentől elfordította már az első emberpárt is. Ne Isten mondja meg nekem, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem majd én magam eldöntöm. A kísértő sokszor nem azt kéri egy keresztény embertől, hogy egyértelműen forduljon el az Istentől, hiszen az túl átlátszó lenne. Hanem arra veszi rá, hogy egészen apró dolgokban ne kérje ki az Istennek a véleményét, hanem a saját feje szerint döntsön. De azt tudjuk, hogy a sok kicsi, a sokra megy, és aztán ez a sok apró egészen messze el tud bennünket távolítani az Isten akaratától. Nagy kísértés számunkra, hogy mi mondhassuk meg, hogy számunkra mi a jó. Tele vagyunk elképzelésekkel, vágyakkal, tervekkel, amiket szeretnénk, hogyha megvalósulnának az életünkben. És amikor ebbe Isten beleszól, mert mondjuk nem azt akarja megadni, vagy nem egészen úgy akarja megadni, ahogy azt mi eldöntöttük előre, akkor megsértődünk rá. Nem akarjuk kiadni a kezünkből az irányítást, nem engedjük, hogy az Úr mondhassa meg, hogy mi a jó nekünk. Inkább a hatalom kell, mint az alázat. És olyan érdekes, hogy Isten országában meg pontosan fordítva működik ez a dolog. A világban az a hatalmas, akinek mindenki szolgál. A világ azt mondja, hogy akkor vagy nagy, amikor nem függsz senkitől. Te döntöd el, hogy mit csinálsz. A mennyek országában pedig az a nagyobb, aki megalázza magát. Aki annyira függ az Úrtól, mint egy kisgyermek az édesanyjától. És aki mindenki szolgálja. Ezek a gondolatok azonban annyira ellentétesek a mi énünkkel. Meg kell tehát küzdenünk a saját testünk kívánságaival, és meg kell harcolnunk az énünkkel is. Elmesélem én, hogyan éltem meg ezt a kérdést mostanában a munkahelyemen, az alázatnak a kérdését. Egy olyan munkahelyre kerültem, ahol éppen szülni ment a kolléganőm, és az ő helyére vettek fel. és mi mindig váltottuk egymást, én éppen akkor mentem hangát szülni, mikor ő visszajött, és így váltogattuk egymást, most azonban ő úgy készült visszajönni, hogy hát én is ott voltam, és egyértelmű volt, hogy ez az ő pozíciója, tehát nekem egy másik helyet kell keresni. Nem kell semmire gondolni, nem voltam vezető beosztásban, a vezérigazgatónak voltam az asszisztense, így egy kisebb burokban éltem ott a titkárságon, egy elég jó helyen, és nagyon nem szerettem volna onnan eljönni. És óriási harc volt ez bennem, mert úgy éreztem, hogy akárhova elültetnek onnan a cégen belül, az számomra biztos, hogy hátralépés lesz, megaláztatás lesz. Meglett a pozíció, ahová mehetek, oktatási ügyintéző lettem, most ott is dolgozom, de ez is az úr munkája, mert én nem így terveztem. Mikor ez kiderült, akkor én azonnal elkezdtem másik munkahelyet keresni, úgy gondoltam, hogy az is jobb lehet, mint innen akárhova átülni. És olyan jó volt, hogy az Isten pont a főnökömön keresztül szólított meg, nem pont ezekkel a szavakkal, de Isten már ezt értette meg velem, hogy a munkahely is kissé úgy működik, mint egy házasság. Nem lehet a legkisebb problémánál azonnal elmenekülni. Itt is hűségre van szükség. A munkahely is hűséges lesz hozzám, ha én hűséges leszek hozzá. És ez annyira szíven ütött engem, hogy hát persze ez lenne a legegyszerűbb, azonnal elrohanni, elszaladni, és akkor valami mást kezdeni, mint valóban felvenni ennek a terhét, hogy én most onnan egy másik helyre ülök, sokan megkérdezik, hogy és hogy, és mint, és azokra pedig tiszta szívvel őszintén válaszolni, de békességem van benne, hogy itt maradtam, és hogy hallgattam ő rá. És nem is gondolná az ember, hogy hatalomvágy kísértés éri, pedig valójában ez is az volt. Nem akartam vállalni azt, amit úgy gondoltam, hogy számomra hátrasorolással jár. És most néhány szót még a dicsőségvágyról. Hú, ez is nagyon távol áll tőlünk, igaz? Egyikünk sem szereti, ha elismerik, amit csinál, ha megdicsérik, éltetik, esetleg még példaképnek is tekintik. Pedig, ha jól belegondolunk, megkeseredésünknek a legfőbb oka ez a kívánság az életünkben. Becsületesen végezzük a munkánkat a munkahelyen, megálljuk helyünket otthon az otthoni teendők között, szolgálunk a gyülekezetben, és nem köszöni meg senki. És ezért belefáradunk, ellankadunk, elkeseredünk, és végül teljesen eltávolodunk az Úrtól. De miért van ez? Mert nagyon rosszul választottuk ki azt, akinek tetszeni akarunk, és akinek az elismerését várjuk. Mert kinek is akart tetszeni az ilyen megkeseredett ember? Hát a világnak, az embereknek, a családtagoknak, a barátoknak, a főnöknek, gyülekezeti tagoknak, esetleg még a lelkésznek is, és még sorolhatnánk. És a világ pontosan tudja, hogy kinek fogja megadni ezt az elismerést. Csak annak, akit ezzel el tud távolítani az Istentől, mert gőgössé és felfúvalkodottá válik. Semmiért sem lesz hálás Istennek. Akinek pedig nem adja meg a világ az elismerést, annak folyamatosan a fülébe suttogja, hogy na téged senki el nem ismer, semmire se vagy jó. És elkeseredetté teszi. És őt pedig így távolítja el. Igazából mindkét esetben eléri a célját. Aki a világtól reméli az elismerést, az céltévesztett ember. Csak egy pár bennünket érintő kérdésen gondolkozzunk el. Miért takarítasz, főzöl, mosol otthon? Azért, mert szereted a házastársadat, a gyermekeidet, és szeretnél róluk gondoskodni? Mert olyan hálás vagy értük Istennek, hogy ezeket a tevékenységeket is szívesen, örömmel megteszed? Vagy úgy, mint néha én is, haragosan, morogva, hogy már megint neked kell mindent megcsinálni, és már megint meg se köszöni neked senki. És a munkahelyen kinek végzed a munkádat? Isten dicsőségére, becsületesen, teljes erőbedobással. Pál figyelmeztet bennünket a Kolossékhoz írott levélben. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. És a gyülekezetben azért szolgálsz, hogy mások lássák, te mennyi mindent megteszel, és elismerjék, hogy milyen áldozatkész keresztény vagy. Vagy Istennek akarsz tetszeni, és neki végzed, hálából. Ha Isten van a szemünk előtt, és neki szeretnénk tetszeni, ha minden dolgunkat az iránta érzett szeretetből és hálából tesszük, akkor tudnunk kell, hogy nem maradunk elismerés nélkül. hiszen amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ha pedig a másik oldalon állunk, akkor tudunk a másiknak segíteni abban, hogy ebben a kísértésben ne essen el. Mondjuk azzal, ha elmondjuk neki, hogy mennyire hálásak vagyunk Istennek azért, hogy ő főz, mos, takarít, hogy becsületesen elvégzi a munkáját, hogy segítségünkre van a szolgálatban, és ezzel is kifejezhetjük számára szeretetünket, és megóvhatjuk attól, hogy elkeseredetté legyen. És végül nézzük meg a harmadik területet, az ördögnek a kísértését. Vannak olyan keresztény emberek, akiket már nem tud a saját testük, vagy a világ csábítása olyan könnyedén eltávolítani az Istentől, mert erős hittel ragaszkodnak, és nagyon sokat tapasztaltak már az Úrral. És ekkor érkezik meg a sátán nagy erejű közvetlen támadása. Gondoljunk csak Jóbra. És mi olyan sokszor csodálkozunk, hogy hogyan lehet az, hogy pont azokat érik a legnagyobb veszteségek, betegségek, nehézségek, akik az Istennek a leghűségesebb szolgái. Hát így. Isten sokszor megengedi a sátán kísértéseit az életünkben, mint Jób életében, de segít nekünk megállni benne. És ha álhatatosan kitartottunk, akkor a hitünket még erősebbé tevő próba lesz belőle. Isten soha nem hagy egyedül bennünket a kísértésben. Az igéjében így olvassuk. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. És most, hogy láthattuk, mennyi mindennel kell harcba szállnunk, talán azt is nézzük meg, hogy mi segíthet nekünk ebben a küzdelemben. Olyan jó volt hallani az oltár előtt felolvasott igében is, hogy az Istennek a fegyverzete. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. És mik is voltak ezek? Az igazság szeretet öve, a megigazulás páncélja, a békesség evangéliumának hirdetésére vívő saru, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, és a lélek kardja, amely az Isten beszéde. Erről, a legutóbbiról, az Isten beszédéről beszél a Zsoltáros is, mint segítség. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Amikor Isten igéje a hívő ember életének egy szerves részévé válik, akkor nagyon hatékonyan tud működni. Jézus is az Isten beszédével, az igével szárt harcba a sátán ellen, amikor az megkísértette. A Szentírás rendszeres tanulmányozása feltétlen követelménye a kísértés legyőzésének. Hiszen ha nem ismerjük a Szentírást, akkor Isten nem tud eszünkbe sem juttatni igéket, amelyek akkor éppen segítségünkre lehetnének. Ezért nagyon fontos az, hogy a Szentírás szüntelenül tanulmányozzuk, hogy tanuljunk is meg belőle akár igéket kívülről, olyan hasznosan tudja ezeket felhasználni Isten a későbbi életünkben. De segítségünkre van az imádság is. Az Istennel való beszélgetés, ami elfordítja a tekintetünket saját magunkról, a világról, akár az ördög támadásairól is, és felemeli Jézusra, aki ugyanúgy megkísértetett mindezen területekben, és győzött. Ő mondta tanítványainak, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. S végül, amit én harmadikként még itt megemlítenék, az a keresztény közösségben megélt hit, ami segít bennünket és megerősít a kísértésekkel szembeni harcban. Hiszen azért szoktuk elmondani egymásnak a bizonyságtételeinket is, hogy erősíthessük egymás hitét, hogy bebizonyítsuk, hogy Isten segítségével lehet sikeresen harcolni a kísértésekkel szemben, és bátorítsuk ezzel a testvéreinket. Így a gyülekezet nem az elbukás helyévé, hanem a megerősödésnek a helyévé válhat. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked azért, hogy te szeretnél bennünket megszentelt életre hívni. Olyan életre, amelyben veled rendezzük bűneinket, megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és a jövőre tekintve pedig szeretnénk ellenállni a bűnnek, a kísértésnek, és a te akaratod szerint élni. Uram, te látod, hogy mennyi minden az, ami bennünket megkörnyékez, ami bennünket tőled eltávolít, ami elcsábít. Uram, hadd harcolhatnánk ezek ellen a te segítségeddel, a te erőddel. Uram, add, hogy ne kössük magunkat a földi dolgokhoz, a testi dolgokhoz, hogy tudjunk uralkodni a testünk csábításán, kívánságain, hogy ne kényeztessük, hanem gondozzuk a testünket. És hogy tápláljuk, Uram, a lelkünket is, hogy engedjük neked, hogy te tápláld a mi lelkünket, hogy szánjunk időt, Uram, a veled való kapcsolatra. Olyan jó lenne, hogyha bölcsességet adhatnál nekünk ebben, ha egyensúlyba kerülhetne az életünk. S Uram, te látod, hogy sokszor észesen vesszük, de megkörnyékez bennünket a hatalomvágy, a dicsőségvágy. És olyan nehezen tudjuk magunkat háttérbe szorítani, olyan nehezen tudunk nemet mondani az énünknek. Te erősíts bennünket ebben is, Uram, hogy tudjunk hozzád minden körülmények között ragaszkodni. És Uram, azt is látod, hogy sokszor érnek próbák, veszteségek, nehézségek, betegségek. Uram, hogy ezekben is a te segítségeddel, a te erőddel megállhassunk, és a mi hitünknek erősödésévé válhasson ez a próba is. Uram, add, hogy forduljunk hozzád imádsággal az ilyen nehéz helyzetekben. Hogy merjünk a testvéreinkkel is beszélni ezekről. Olyan jó lenne, ha te lennél az első, aki ezekben a nehéz helyzetekben eszünkbe jutsz. Hiszen egyedül te vagy az, aki győzhetsz. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkot szokott rendben és időben meg lesz tartva az istentisztelet. Hétközi alkalmaink hétfőn, 22-én hétfőn 5 órától asszonykör, kedden 5 órától énekkar, negyed héttől bibliaóra, szerdán 10 órától babamama klub, és 26-án pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz. Valamint ezen a pénteken indulna a konfisoknak is az alkalom. 26-án pénteken 5 órától várjuk a régi konfirmandusainkat és az újakat is egy közös alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy október 31-én este a közös reformáció ünnepére Nyíregyházára lehet beutazni, és aki az utazásban segítséget szeretne kérni, az jelezze. A gyülekezetben megtermelt körtéből és batátából lehet vásárolni majd Isten tisztelet végén. A körtét 200 forint per kilogram, a batátát pedig 400 forint per kilogram áron vehetik meg a testvérek. Hirdettem még azt is, hogy ebben az évben még néhány hét rendelkezésünkre áll Biatorbágyon. Lesz női hét, férfi hét, amelyre még lehet jelentkezni. Igaz, már be vannak telve, talán várólista van. De Istennek semmi sem lehetetlen, ha valamelyikünknek ott a helye, akkor bizonnyal elrendezi azt is. És hirdetem az Eke őszi ifi hétvégéjét is, amely november 9-től 11-ig lesz a magyarországi Velencében. Erre is lehet jelentkezni. Van esetleg még valamilyen hirdetnivaló, amit nem mondtam el? Ha nincs, akkor dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is, mindörökkön örökké. Amen. Befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 145-ös számú énekünknek az első verszakát. Thank you. Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked ezért az új napért, ahogy minden napért hálásak lehetünk, hiszen tart még a te kegyelmednek ideje. Uram, őrizd meg bennünket a te utadon. Add, hogy minden körülmények között a te akaratodat keresve járhassunk itt, és úgy éljük életünket, hogy az világítson a körülöttünk lévők számára. Te látod sokszor, mennyire pislákolunk, vagy akár el is takarjuk a fényünket. Uram, olyan jó lenne, ha világító lámpás lehetnénk, ha a körülöttünk lévőket te hozzád vonzhatná a mi életünk. Uram, így áldj meg bennünket munkahelyünkön, a családban, házasságban, gyereknevelésben. Olyan jó lenne, Uram, a te dicsőségedre élni, minden napot és minden percet. De Uram, te tudsz adni olyan vezetőket is, akár gyülekezetben, akár az országban, akiket irányíthat a te szent lelked, és általuk mi is áldást nyerhetnénk. Olyan jó lenne, hogyha valóban a világban is jobban érvényesülhetne a te terved, a te teremtő szavad. Add, Uram, hogy ennek mi elősegítői, ne pedig akadályozói legyünk. Így tesszük a te kezedbe saját egyéni életünket is. Itt, Uram, a világban, a kísértések között. Erősíts meg bennünket. Add, Uram, hogy olyan szoros kapcsolat lehessen közted és köztünk, amit nem tudsz felborítani a sátánnak semmilyen támadása. Uram, ez lehetne a mi életünk minden bajára, minden problémájára a megoldás. És add, hogy valóban erre a kérésre is, hogy ne vigy minket kísértésbe, teljes szívvel oda tudjunk fordulni, amikor most rendelésed szerint cselekszünk és tanításod szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását az első tesszalonikaiakhoz írott levél 5. fejezetéből olvasom. Vegyétek az Úr áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.